Novembertől újabb jelentős rezsicsökkentés lehet, ma szavaz erről a parlament. A Fidesz jelöltje nyert a tegnapi időközi választáson Baján, az ellenzék szerint vereséggel ér fel a győzelem. Bevándorlók elleni tüntetés torkollott zavargásokba Moszkvában, szigorodhatnak a szabályok. Jó napot kívánok! Ma szavaz a parlament a rezsicsökkentés novembertől induló újabb üteméről. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa vasárnap azt mondta, az újabb csökkentés eredményeként a következő hónaptól a villanyáránál a 2007. februári, a gázáránál pedig a 2008. júliusi árakat fizetik az emberek. A rezsicsökkentés januárban kezdődött a földgáz, az áram és a távfőárának 10%-os mérséklésével. Júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja változott ugyanígy. Novembertől ismét a gáz, az áram és a távfőára lesz alacsonyabb, további 11,1%-kal. Szájer József szerint a rezsicsökkentés megvédéséhez nem elegendő a kérdés alkotmányba foglalása, kormányzati lépésekre is szükség van. A rezsicsökkentés alaptörvénybe foglalását vizsgáló kormánypárti munkacsoport fideszes vezetője úgy véli, hogy önmagában az alkotmánymódosítás nem elegendő arra, hogy teljes mértékben meg lehessen védeni a rezsicsökkentést. Bejelentette, a munkacsoportnak arról kell állást foglalnia, hogy szükség van-e alkotmánymódosításra az ügyben.
Ez az egyik vizsgálati irány, hogy tudunk-e olyan alkotmányos szabályokat garantálni, amelyek ezt, hogy most mondanám, szigetelés biztosan, bomba biztosan garantálják a magyar állampolgárok számára.
A visegrádi négyek határozottan hisznek abban, hogy az Európai Unión belül ebben a térségben van a legnagyobb növekedési potenciál, mondta Orbán Viktor a visegrádi csoport kormányfőinek budapesti csúcs találkozója közben. A miniszterelnök közölte, egyebek mellett katonai, kereskedelmi, energiabiztonsági kérdésekről tárgyaltak és tárgyalnak még Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányfőivel. Orbán Viktor hangsúlyozta, a visegrádi négyek a közös fellépéssel hatékonyan tudnak fellépni az unión belül.
Közép-Európa súlya nagyobb lesz a jövőben, mint korábban volt. A gazdasági befolyása és ereje is nőni fog. És abban értünk mi egyet, miniszterelnökök, hogy ezt a lehetőséget, amely Közép-Európa előtt áll a következő egy-másfél évtizedben, ezt együtt jobban ki tudjuk használni.
Folytatódik a Diaszpóra magyarságát segítő Körösi Csoma Sándor program jövőre is. Az ehhez szükséges pénzt a költségvetés biztosítani fogja, közölte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt a programot értékelő konferencián úgy fogalmazott, fantasztikus munkát végeztek a diaszpóra igényeinek megfelelően. Magyarországról küldött ösztöndíjasok brilliánsan megoldották a feladatot, és abszolút pozitív visszajelzések érkeztek a kint végzett munkájukról.
A magyarság megtartása tekintetében nem elegendő, hogyha itt Magyarországon jó mennek a dolgok. Hasonlóképpen fontos, hogy a Kárpát-medencében az elszakított területeken is megerősödjön a magyarság, de, és most itt kapcsolódtok be ti, a diaszpóra magyarsága az a harmadik terület, ami az egyetemes magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságú.
Diplomáciai sikerként értékelte Áder János köztársasági elnök a napokban Budapesten megrendezett vízvilág találkozót, amely szerint elérte célját és még inkább ráirányította a figyelmet a víz problémakörére. Az államfő erről az M1-en elhangzott interjúban beszélt, hangsúlyozva, az elmúlt napokban egyedülálló módon vízügyi szakemberek, tudósok, politikusok és civilek ütköztették álláspontjukat. Áder János megjegyezte, a csúcs találkozó tovább javította Magyarország vízügyi tudásának megítélését.
Önmagában ennek a nyilatkozatnak a megszületése is már egy diplomáciai siker. Sokkal markánsabban, sokkal hangsúlyosabban hívja fel erre a problémára a figyelmet, amiről az imént beszélgettünk, mint a korábbi nyilatkozatok. Önmagában siker az, hogy idejött Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, és Bokova asszony, az UNESCO főigazgatója.
18 milliárd forintos beruházással épült 26 ezer négyzetméteres új üzemcsarnokot adtak át a Rihau cégcsoport győri telephelyén. Az új üzemben 200 új munkahely létesül. A gyár az Audi üzemben készülő A3-asokhoz és TT-khez, valamint a pozsonyi gyárban összeszerelt modellekhez készít első és hátsó lökhárítót, évente mintegy 500 000 darabot. A megismételt választáson újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert Baján. A szavazókörben a korábbinál nagyobb különbséggel 69 szavazattal kapott többet, mint az egyesített baloldal jelöltje Tekett Melinda. Az MSZP, a DK és az Együtt PM szerint a Fidesz győzelme felér egy vereséggel, mert a győzelemért cserében a párt egy egész ország előtt elveszítette a becsületét. A Fidesz szerint Baja másodszor is bebizonyította, hogy nem kér a bukott baloldalból.
A bajai 32-es szavazókörben azért kellett megismételni a szeptember végén tartott választást, mert a fellebbezések után a kecskeméti törvényszék kampánycsendsértést állapított meg. A városban mindkét alkalommal kampányolt az MSZP elnöke, Mesterházi Attila, és az Együtt PM vezetője, Bajnai Gordon. Az első fordulóban pedig Gyurcsány Ferenc is a helyszínen állt ki a baloldal jelöltje mellett. Az Együtt PM egyik alapítója, Bogát Zoltán, a gyámhivatalnál tett panaszt, mert szerinte a gyermekkorúakat és a fiatalkorúakat súlyosan veszélyezteti a Fidesz hangos bemondókon közzétett kampányüzenete. A Fidesz kommunikációs igazgatója SMS-ben azt írta Bogát Zoltánnak, aljas dolognak tartom ezt a húzást. A bajnai párt alapítója erre azt válaszolta, Máté, ezek technikák, ki kell próbálni mindent. Az Együtt 2014 mozgalom közösségi oldalán néhány napja bajai szavazószállító néven internetes játékot indított, amelyről először az Index internetes hírportál számolt be. Bajnaiék cigányos szavazószállító játékkal támadnak címmel. Azt írták, a játék lényege, hogy egy fideszes figurával át kell kísérni az úttesten a bajai 32-es választókerület szavazóhelyiségébe 10 sötétbarna figurát, vagyis szavazót, akiket sajtós, Együtt PMS és MSZP-s autók, kamionok gázolnak el, ha nem vigyáz a játékos. A hír megjelenése után az átkísért játékost átszínezték kékre, majd szürkére. Bajnai Gordon erre azt mondta, pártjára és a megkötött pártszövetségükre senki nem mondhatja, hogy rasszista. A Fidesz szóvivője szerint azonban a hatalomért vergődő bukott baloldal egy nyíltan rasszista, cigánygyűlölő játékot szerkesztett, ezért büntető feljelentést tettek. A vasárnapi megismételt választáson újra Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert, a korábbinál nagyobb különbséggel 69 szavazattal kapott többet, mint az egyesített baloldal jelöltje Tekett Melinda. A baloldal támogatásával induló jelölt megköszönte a támogatást a rászavazóknak.
Ez most nem a mi győzelmünkkel zárult, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a tisztességes kereteken belül végigcsináljuk ezt a kampányt. Nagyon sokat dolgoztunk vele, úgyhogy mindenkinek csak köszönetet tudok mondani.
Arra a kérdése, hogy elfogadja az eredményt, Tekett Melinda azt válaszolta, abban az esetben igen, ha nem kapnak információt törvénysértésről. Az MSZP, a DK és az Együtt PM közös közleménye szerint Tekett Melinda az összefogás bajáért közös jelöltjeként derekosan helytált. 2010-ben még óriási fölénnyel nyert itt a Fidesz, most pedig csak alig. Azt is írják, hogy szerintük, ha minden alapos gyanú kivizsgálása után is kijelenthető lesz majd, hogy a Fidesz ma valóban győzött Baján, a győzelme akkor is egy vereséggel felér. Egy alig félezres választókör megnyeréséért cserébe egy egész ország előtt veszítette el a becsületét. A Fidesz szóvivője szerint Baja immár másodszor is világosan megüzente, hogy nem kér a bukott baloldalból se együtt, se külön-külön.
Nincs kétségünk afelől, hogy a baloldal az mindent meg fog tenni megint az ügyben, hogy botrány csinálja, semmi más célük nincsen, csak hogy botrány legyen. Én azt gondolom, hogy a köszönet illeti a szavazókörben a választópolgárokat, akik részt vettek a választáson.
A győztes jelölt azt mondta, abban bízik, hogy a választás után végre nyugalom lesz Baján.
Nagyon remélem, hogy ez tényleg végleges lesz, mert nagyon kimerítette mind a város, mint engem, mint az a családomat, mint mindenkit. És remélem, hogy békesség költözik a városba, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ott élőknek az életét megkönnyítsük.
A Fidesz köszönetet mond a választáson másodszor is megjelent választóknak, akik bizalmukat adták a további munkához.
Kisebbségi lét és identitás tudat a Kárpát-medencében címmel háromnapos konferencia kezdődött Békés Csabán az MTVA Kós Károly kollégiumának szervezésében. A találkozó előadói a Kárpát-medence jeles társadalomkutatói, akik szaktudományuk mellett régiójuk mindennapjainak is jó ismerői. A Kós Károly kollégium az MTVA külhoni magyar média műhelyeket támogató testülete. Alapításakor a külhoni magyarok nemzeti önazonosságának és anyanyelv megőrzésének elősegítését, valamint az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk erősítését tűzte ki célul. Megalakult a Szalai Anna Mária Média Alapítvány. Az egyik alapító, Kálomista Gábor azt mondta, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság fiatalon elhunyt elnöke nem tudta befejezni munkásságát, így az alapítvány célja lesz többek között megkezdett munkájának folytatása és emlékének ápolása. A kuratóriumot Varga Mihály vezeti majd. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, Szalai Anna Mária következetes, kemény elveket valló szakember volt. Azt szerette volna, ha nem anyagi szempontok határozzák meg a médiában megjelenő tartalmakat, így ugyanezekért a célokért küzd az alapítvány is.
Védi a gyermekeket, az ifjúságot a káros tartalmaktól. Én hadd tegyem még talán azt is hozzá, hogy amelyik bizony szempontból keresztény elveknek felel meg, keresztény nemzeti kultúrának megfelelő szempontok alapján határozza meg a működését, és még azt is hozzátenném, ismertem jól az Panninak a munkáját, hogy mindig fontos volt számára a határon túli média, a határon túli világnak is a kiterjesztése.
Nem kapták meg szeptemberi fizetésüket az Új Magyar Légitársaság dolgozói. A 73 alkalmazottal közölték, hogy végleg megszakadtak a tárgyalások az első befektetővel, ezért most egy újjal tárgyalnak. A légitársaságnak egyelőre engedélye sincs a légiközlekedési hatóságtól, ezért perrel fenyegetőznek. A hatóság szerint a sólyom hiányosan nyújtotta be a kért dokumentumokat, ezért késik az engedély.
Két hónappal ezelőtt érkezett Budapestre a Sólyom Hungarian Airways első repülőgépe. A légitársaság vezetői akkor szeptember közepére ígérték az első járatot, a gépek azonban azóta sem szálltak fel. Ennek ellenére Vágó József, a társaság egyik ügyvezetője, múlt csütörtök reggel még bizakodva nyilatkozott a Kossuth Rádió 180 perc című műsorának.
A befektetői bizalom az töretlen, tehát ezt megerősítették. Még a mai napon is beszéltem velük, ugye időeltolódás miatt ez egy kicsit másképp van velük, és azt mondták, hogy az részükről rendben van.
Vágó József néhány órával később kórházba került, a másik igazgató pedig lemondott. A tulajdonos Sólyom Holding ügyvezetője, Lucsik János pedig még aznap bejelentette az ATV műsorában, hogy nem tudnak fizetést adni a dolgozóiknak.
Világossá tettem a kollégák számára, hogy és kértem tőlük, hogy mindenki folytassa a munkáját, mert a jelen pillanatban a Sólyom Hungarian Airways-nek két teljesen kifizetett gép áll rendelkezésre, az két gép teljesen elkészült. A leasing szerződés alapján ezt a két gépet 3 éven keresztül jogosult a Sólyom Hungarian Airways üzemeltetni.
A Sólyom azért vált fizetésképtelenni, mert megakadtak a befektetővel folytatott tárgyalások. Ennek ellenére a cég 73 dolgozója továbbra is dolgozik. A pilóták érdekképviselete szerint nem a fizetéskésés az aggasztó, hanem az, hogy még mindig nincs befektető a cég mögött. A
légitársaság indításához különösen nagy tőkére van szükség, amit nyilván befektetők nélkül nem lehet összerakni. Ennek a befektetőnek meg kellett volna lennie már az elején határozat alá írt szerződéssel, hogy olyan stabil kommunikációt lehessen folytatni, mint amit folytattak.
A tulajdonosok szerint a befektetőtől azért nem kaptak pénzt eddig, mert a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól még mindig nem kapták meg a végleges engedélyt. Ezért azt fontolgatják, hogy beperelik a hatóságot. Az NKH légügyi hivatala erre közleményben úgy reagált, hogy a Sólyomtól beérkezett dokumentumok hiányosak, illetve nem megfelelőek voltak, ezért tart tovább az engedélyeztetés. Szerintük ők minden szakmai szabályt betartottak, és a szokásosnál jelentősen gyorsabb munkatempóban végzik az eljárást.
Őrizetbe vették a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyik vezetőjét és 3 társát az uniós földalapú támogatásokkal elkövetett visszaélések gyanúja miatt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az erre a célra létrehozott gazdasági társaságok révén valótlan tartalmú támogatási kérelmeket adtak be, amivel több 100 millió forint jogtalan bevételhez jutottak volna. A kifizetést az időközben megindult büntetőeljárás hiúsította meg. A bíróság vasárnap mind a 4 gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az ügyről azt mondta, a tárca már februártól az információk birtokában volt, a hatóságokkal együttműködve az érintett cégeket figyelemmel kísérték, a támogatási kérelmek benyújtása után pedig intézkedtek, ne fizessen nekik pénzt. Így sem az Európai Uniót, sem a Magyar Államot nem érte kár. Őrizetbe vette a rendőrség azt a középkorú férfit, akit a múlt héten a Pest megyei Gyömrőn vert össze négy fiatal egy erdőben, majd a kocsi a csomagtartójába zárták. A híradó értesülései szerint a férfi korábban többször adott pénzt kölcsön az egyik fiúnak, majd erre hivatkozva zsarolással próbálta rávenni, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele. A Pest megyei főügyészség kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását. A négy fiú, akiket emberölés kísérletével és rablással gyanúsítanak, már korábban előzetesbe kerültek. Zavargásba torkollott egy bevándorlók elleni tüntetés Moszkva egyik külső kerületében. Az egész éjszaka tartó rendbontást egy 25 éves férfi halála váltotta ki, akit a gyilkosságot rögzítő videófelvétel tanúsága szerint egy kaukázusi vagy közép-ázsiai kinézetű férfi szúrt le. Az 1000 főre becsült tömeg megrongálta néhány kaukázusi és közép-ázsiai kereskedőboltját, és az orosz bevándorlási szabályok szigorítását követelte.
Moszkvaiak virágokkal és gyertyákkal emlékeztek a csütörtökön meggyilkolt férfire. A békésnek indult megemlékezés alatt csaknem 1000-en gyűltek össze a gyilkosság helyszínén. Idegenellenes és rasszista jelszavakat kiabáltak. A csütörtökön meggyilkolt férfi a barátnőjét próbálta megvédeni, mikor leszúrta őt egy kaukázusi vagy közép-ázsiai kinézetű támadó. A tiltakozók szigorúbb bevándorlási szabályokat követeltek, valamint azt, hogy a hatóságok zárják be azokat a zöldségpiacokat, ahol a bevándorlók többsége dolgozik. Holnaptól tüzetesen átvizsgáljuk az összes zöldség és gyümölcsraktárat, amelyek állandó konfliktus források, mondta az orosz belügyminiszter a zavargás éjszakáján. A tömeg be is tört abba a raktárházba, ahol főként kaukázusi és közép-ázsiai kereskedők boltjai vannak. A nacionalista jelszavakat skandáló tiltakozók törtek, zúztak, szemetes tartályokat borítottak fel, valamint üvegekkel és kövekkel támadtak a rendőrökre, akik csak hajnalra tudták megfékezni őket. A rendőrök 300 embert tartóztattak le, és 90 illegális migránst állítottak elő. Oroszországban 11 millió bevándorló él, főként a nagyvárosokban. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban úgy nyilatkozott, Oroszországnak szüksége van bevándorlókra, különösen az építőiparban, de egyes területeken, például a kereskedelemben korlátozni kell a külföldi munkavállalók számát.
Ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Sándor István, szalézi szerzetes testvér, a kommunizmus újabb vértanú áldozata. Bűne az volt, hogy szerzetesi hivatásának élve álnéven és titokban foglalkozott tovább a fiatalokkal a szerzetes rendek szétszóratását követően is. A budapesti hadbíróság illegális fegyveres szervezkedés vádjával négy társával együtt halálra ítélte. Teste ismeretlen helyen nyugszik. Az egyház, most elismerve erényeit és tetteit, a boldogok és szentek sorába emeli. Sándor István, szalézi szerzetes testvér boldoggá avatása a budapesti Szent István téren szombaton 10 óra 30 perctől élőben az M1-en.
Javított és BL győztest vert az FTC. Jó napot kívánok! A súlyos dániai vereség után a régi taktika, a védekezés és a türelmes támadó játék hozta meg a Fradinak a győzelmet a Podgorica ellen a női kézilabda bajnokok ligájában.
A dániai vereség után összeszedte magát a Ferencváros és nagy győzelmet aratott. Elek Gábor, bár szeretne egyre több embert beépíteni a csapatba, most nem kockáztatott, kevesebbet cserélt. Az FTC jobb volt a 2012-es BL győztesnél, kézben tartotta a meccset és 27-25-re nyert a Budusnosz Podgorica ellen.
Furcsa, mert nem szoktak ilyenek a fejembe járni, hogy menet közben is úgy föltettem a kérdést, hogy érzem-e, hogy elveszítettük, egyszer sem éreztettem. egyszer sem éreztem, hogy ezt elveszíthetjük. És hát ugye a Zsuzsi az, amikor úgy gondolta, hogy na itt a pillanat, hogy meg kell nyerni a meccset, akkor ezt ő megtette. Tehát ettől ő a világklasszis és az legjobb játékos.
Végre okosan játszottunk, nem két-három passzból lövöldöztünk, szépen kijátszott figurák voltak, megvártuk a helyzeteket, és fontos, hogy be is tudtuk őket lőni, ezért nem tudtak nagyon ránk rohanni a montenegróiak. Én nagyon örülök neki, hogy ahhoz képest, ahogy játszottunk Dániába, ez nagyon nagy fejlődés a BL-be. Én nagyon remélem, hogy így rakjuk ezeket a mozaikokat, és mire odaérünk, hogy 8 közé menjünk, ott már tényleg minden 100%-os.
A férfi kézilabda EHF kupában a 32 közé jutásért az első mérkőzésen Lügi Tatabánya 27-27 és Csurgó Aragon 30-27. Tovább jutott, de kikapott a csoport elsőségért vívott harcban a Szolnok. A férfi vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében a házigazda ellen játszotta utolsó csoportmérkőzését Kovács István csapata.
Több mint kellemetlen, a BL selejtező záró mérkőzésén a Nagyvárad otthonában 6-1-re elveszítette a hazai csapat ellen a harmadik negyedet a Szolnok, és ez a verességet, de ami nagyobb baja, folytatásban a főtáblára jutásért nehezebb ellenfelet is jelent. Már a találkozó elején látszott, hogy az eddig is gyengékedő szolnoki védelem túl sokszor kerül megoldhatatlan feladat elé, de akkor még egy-egy villanás elől, mint például Kis Gáboré leendített a csapaton. A harmadik 8 perc maga volt a mélyrepülés, és a végjátékban hiába kapaszkodott vissza a Szolnok, akkor már mindegy volt. Nagyvárad Szolnoki Dózsa közgép 10-9, a főtábláért 4 párharcot sorsolnak a hét elején, csoport másodikként a szolnokiak a szerb Kagujevácra, a horvát Primorja Rijekára, vagy a szintén szerb Szelena Zvezdára számíthatnak. Végül is valamikor jól kell játszani.
Tegnap még 2 aranyat nyert Hosszú Katinka a moszkvai rövidpályás úszó világkupa viadalon, 200 pillangon és 400 vegyesen nem talált legyőzőre. A férfi kosárlabda Adria Ligában Cibona Zágreb Szolnoki Olaj 87-63. 4-2-re nyert a Fehérvár az osztrák jégkorongliga lista vezetője a Villach ellen, az észak-amerikai profi jégkorongligában győzelemmel és rekorddal ünnepelt az Anaheim.
20 évvel ezelőtt játszott ebben a szerelésben először az Anaheim Ducks az észak-amerikai profi jégkorong ligában. A jeles ünnep alkalmából az Ottawa Senators ellen is ebben pompáztak a játékosok, és ha már jubileum, akkor azt illik győzelemmel megünnepelni. A hazai hokisok így is tettek, és sima 4-1-es sikerrel szórakoztatták a közönséget. A győzelemből Perry egymaga 2 góllal vette ki a részét, amelyet az első és a második harmadban jegyzett. A másik 2 találaton Ryan Getzlaff és Nick Bonino osztozott. Nem mellékesen a kapus Jonas Hiller 30 lövést hárított, és csak egyszer Bobby Ryan lövésénél kellett maga mögé nyúlnia. A Dax klubcsúcsot jelentő 56 lövésére zárta az összecsapást, és sorozatban negyedszer nyert.
Az argentin labdarúgó bajnokságban az utolsó pillanatig küzdött a Rosario a Boca Juniors ellen, nem eredménytelenül.
A Boca Juniors a múlt héten megnyerte az argentin szuperklasszikót a River Plate ellen, ez pedig lendületet adott a csapatnak és az akkori gólszerzőnek is. Emmanuel Gigliotti már a 12. percben vezetést szerzett a Rosario ellen. Gigliotti a második félidő elején megduplázhatta volna az előnyt, de Mauricio Caranta ezúttal védett, a Boca lendülete pedig a jelek szerint fogyott. A csapat beszorult, és kétszer is csak a kapufa segítette őket, no meg a kapust Emmanuel Tripodit. Egy perccel a vége előtt pedig már az is cserben hagyta a házigazdákat. A csereként beállt Sebastian Abreu második próbálkozása utat talált a kapuba. A Rosario kiegyenlített, így a Boca még mindig csak a negyedik a bajnokságban. Az vigasztalhatja őket, hogy a River Plate kikapott a listavezetőtől, így 6 helyen még mindig le van maradva az ősi riválistól.
Az esti sporthírekben kiemelten foglalkozunk majd a magyar labdarúgó válogatottal is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az éjszakai órákban főként a Tiszántúlon képződött több helyen sűrű köd, ugyanakkor ez a köd lassan a délelőtti órákban megszűnt, és többé-kevésbé napos idő alakult ki országhatárainkon belül, leszámítva a Dunántúl középső területeit. A délután folyamán ott is azért vékonyodik a felhőzet, de nyugat felől láthatják itt az Alpok déli oldalán megjelent egy vastag felhőzet, és ez lassan a Kárpát-medence fölé húzódik, újra erőre kap, és bizony csapadékra lehet számítani, itt felettünk erősödik érkezik meg, elsősorban az éjszakai órákban. De nem maradunk sokáig csapadékzóna nélkül, ugyanis szerdán a nyugat felől érkező újabb, nedvesebb léghullám ismét beleszól jelentősen a Kárpát-medence időjárásába. Ráadásul emögött a front mögött majd újra hidegebb levegő érkezik térségünkbe. A délutáni órákban tehát változóan felhős idő várható, egy-egy zápor előfordulhat, néhol eleinte még párás lehet a levegő. A nyugati területeken 20 fok alatt marad a hőmérséklet, keleten azonban nagy területen mérhetnek 21-23 fokos maximumot. Éjszaka viszont mindenütt megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk esőre, záporesőre. Nagyobb mennyiségű csapadék a Magyarország középső részén, elsősorban a Duna folyásának mentén, az északi vidékeken várható, akár 5-10 mm is lehullhat. Holnap napközben viszont nyugat felől már megkezdődik a felhőzet csökkenése, de főként a délutáni órákban a Dunántúl keleti részén még mindig előfordulhat eső, illetve záporeső. Ugyanakkor észak-kelet Magyarországon lehetnek tartósan borult területek, itt a hőmérséklet néhol még a 15 fokot sem éri el. A Duna-Tisza köze nyugati részén számítunk ebben a térségben a több napsütésre, és helyenként átmenetileg megerősödik a nyugati szél, az Alföld déli részein még elérheti a hőmérséklet a 20 Celsius fokot. A következő napokban azonban átmenetileg csökken a hőmérséklet, hiszen ahogy mondtam, szerdán egy markáns front érkezik, sok helyen jelentős mennyiségű csapadékkal, jó néhány fokot csökken a hőmérséklet, de ezt követően újból melegedést fogunk tapasztalni. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!